Harmadik fejezet. Miközben Durvárd és új ismerőse így beszélgettek, föltűnt előttük a Plessis-le-Tour kastély homlokzata, melyen még azokhoz a veszedelmes időkhöz képest is, amidőn a hatalmas urak kénytelenek voltak erősen körülbástyázott várakban lakni, legott feltűnt az a szokatlan, mondhatni kínos gondoskodás, amivel ezt a kastélyt őrzik és védelmezik. Attól az erdő szegélytől kezdve, ahol Durvárd és öreg kísérője megállott, hogy a királyi kastélyt jól szemügyre vehesse, nyúlt ki, vagyis inkább lankásan emelkedett a nyílt, szabad vártér, melyen a fákat és a bokrokat, kivéve egy viharverte óriás tölgyfát, teljesen kiirtották. Az akkori idők erődítés tanának szabályai szerint ezt a térséget azért tarolták le és tették szabaddá, nehogy az ellenség fák és bokrok mögé bújva észrevehetetlenül közelíthesse meg az erődműveket, amelyeken túl épült azután a tulajdonképpen való kastély. Három külső sáncból állottak ezek az erődművek, a sáncokat térközök választották el egymástól, és valamennyi sarkán tornyok és bástyák emelkedtek. A sánc második fala magasabb volt az elsőnél, és úgy volt építve, hogyha az első sánc árkot az ellenség elfoglalta, ezt az elfoglalt első sáncot a második sánc falról még mindig védelmezni lehetett. Épp ilyen volt a berendezése a harmadik és a legfelsőbb sáncfalnak is. A legszélsőbb sáncfal körül húzódott a mintegy 20 láb mély sáncárok, melyet zsilippel ellátott csatorna révén a Ser folyó vizével el lehetett árasztani. Ugyancsak árkok választották el egymástól a második és a harmadik sáncfalat is. Ennek a háromszoros sánc ároknak széleit kívülről és belülről vas cölöp sorok szekték be, amelyek az újabb erődítéstan szabályainak megfelelő úgynevezett spanyol töviseket, cheveux de frise voltak hivatva pótolni. Valamennyi vas cölöp vége csúcsban végződött, ami a keresztül jutást rajta mód fölött megnehezítette, sőt, lehetetlenné tette. A belső sáncfalon túl emelkedett azután maga a kastély, amely a különböző időkorok építészeti stílusáról tanúskodott, de közvetlen mellette épült a régi, félelmetes fogház épület, amely voltaképpen valamennyi épület között a legrégibb volt, és mint valami fekete, etiópiai óriás nyúlt a magasba. Ablakok helyett szabálytalanul és rendszertelenül vágott lőrések voltak rajta. Ám a többi épület berendezése sem lehetett valami kényelmes, mert ha volt is rajtuk ablak, azok nagyobbára a belső udvarra nyíltak, úgyhogy a kastély előső része inkább börtönre sem, mint kastélyra emlékeztetett. Lajos király a kastélynak ezt a komor hatását még jobban kifejezésre jutatta. Ő ugyanis az újonnan épült pót és kiegészítő épületeket a régi ódonépületek külszínéhez akarta hasonlókká tenni, s e célból az új épületekhez is sötét színű téglákat és termésköveket kellett használni, és a falakat vakolattal befödni. Így módon azután az egész kastély egyetlen nagy, egyszínű, komor, ódon épület benyomását keltette. És ennek a félelmetes helynek egyetlen bejárata volt, kivéve még azt a másikat, mely az első, legszélső sáncfal középpontjában emelkedő két magas torony között volt, amelyek azonban a főbejárat védelmét is szolgálták. A két bejáratot is csapórács és fölvonó híd zárta el. Ilyen bejáratot védő tornyok voltak még a második és harmadik sáncfalon is. Annak, aki ide belépett, előbb mintegy 30 röfnyi utat kellett megtennie az első és a második sáncfal között, ha pedig ellenséges szándékkal jött, akkor a két sáncfalról feléje irányuló lövéseknek volt kitéve. De még hogyha keresztül bírt is jutni a második sáncfalon túl, megint csak el kellett térnie az egyenes vonaltól, ha a harmadik, tehát a legbelső kör fal kapuzatához akart jutni. Vagyis, mielőtt a külső udvart elérhette volna, két szűk mély úton kellett végigmennie, melyet ágyútűz alatt lehetett tartani. És még mindezeken fölül az akkori idők szokása szerint megerősített három tornyot kellett neki egymás után megostromolnia. Durvárd, aki külföldi háborúk és belzavarok által elpusztított országból jött, jól ismerte az erődművek legkülönbözőbb módjait, amikkel az emberek abban az időben lakóhelyüket ellenségeikkel szemben védelmezték, mégis kénytelen volt kísérőjének őszintén bevallani, hogy sohasem hitte volna, hogy az építő művészet a védelem tekintetében oly sokat tudna tenni, mint itt, ahol a természet oly kevés védelemről gondoskodott. A kastély ugyanis amint már mondottuk is, egy domb tetején állott, mely domb attól a helytől kezdve, ahol a mi két emberünk foglalt figyelő állást, menetelesen emelkedett. De még jobban elcsodálkozott Durvárd akkor, mikor öreg kísérője fölvilágosította, hogy a kastély környéke, kivéve ezt az odavezető ösvényt, tele van titkos farkas vermekkel, kötélhurkokkal és lábtövisekkel hintve, hogy azt a meggondolatlan és vakmerő embert, aki vezető nélkül mer a kastély közelébe jutni, elpusztítsák. Mindezeken fölül a falakra vaskalitkák, az úgynevezett fecskefészkek voltak alkalmazva, ahonnan az oda kiállított őrszem bármikor célba vehette a közeledő embert, aki engedelem vagy a napi tábori jelszó és jel ismerete nélkül akart a kastélyba bejutni. A királyi testőrség íjászai éjjel-nappal ellátták ezt a szolgálatot, amiért Lajos király busás zsoldot, drága ruhákat, rangot és sok mindenféle kiváltságokat jutatott nekik jutalomképpen.
Nos, fiam, nyilatkozzál! Vajon láttál-e te már ehhez hasonló erős várat, és vajon hiszed-e, hogy vannak olyan merész és erős emberek, akik ezt meg tudnák ostromolni?
Fejezte be magyarázatát az öreg kísérő. Durvárd sokáig nézett elmerengve a vár irányába, melynek látása határozottan lenyűgözte el annyira, hogy még arról is megfeledkezett, hogy csuron víz ruháit meg kellene szárítani. A szeme ragyogott, arcát elöntötte a pír, mikor az öreg kísérő szavaira ezt válaszolta. Kétségkívül nagyon erős és jól őrzött kastély. De vitéz és bátor embereknek semmi sem lehetetlen.
És vajon vannak-e a te hazádban olyan férfiak, akik a vár megostromlására vállalkozni mernének?
Kérdezte az öreg ember némi lekicsinyléssel.
Nos, azt éppen nem állítom, felelte az ifjú, de akad akár több ezer is olyan, akik, ha jó ügyről van szó, nem riadnának vissza bármi vitézitettől.
Mondotta az öreg. Talán bizony, te is ebből a fajtából való vagy?
Nem lenne szép, ha dicsekedni akarnék, felelte Durvárd. Kiváltképpen akkor, ha semmi veszély nem fenyeget. Atyám azonban vitt már véghez hasonló vitézitetteket, én pedig hiszem, hogy nem vagyok fattyú gyermek.
Nos hát, fiam, tudd meg, hogy ott a kastélyban rokonaidra találnál,
jegyezte meg az öreg ember.
Azon a sáncon ugyanis Lajos király skót íjászai teljesítenek szolgálatot. 300 nemes ifjú, mégpedig hazád legjobb családjaiból valók.
Hát, hogyha én Lajos királynak lehetnék, felelte erre az ifjú, én csak a 300 derék skót nemesre bíznám az életemet, de a sáncokat leromboltatnám, hogy a mocsaras sánc árkokat betömessem, és magam köré gyűjtvén nemes uraimat és lovagjaimat, élném vígan világomat, fölváltva rendeztetnék tornajátékokat, gazdag lakomákat és szép hölgyekkel táncmulatságokat, az ellenséget pedig még csak annyi figyelemre sem méltatnám, mint például a légydongást.
Az ifjú Durvárd öreg kísérője ismét csak mosolygott és hátat fordítván a kastélynak, amelynek, mint ahogy ő megjegyezte, talán a kelleténél is jobban a közelébe jutottak, nekivágott az erdőnek, de most már az előbbinél szélesebb és jártabb úton.
Ez az út, mondotta az öregember, Presszi faluba visz, ahol, mint idegennek, tisztességes ellátásban lesz részed. Mint egy két mérföldnyire, tőle van a szép Tór városa, amelytől a szép és gazdag grófsága nevét kapta. Presszi falucska, vagy helyesebben Plessis du Parc, tekintettel a közeli királyi vadaskertre és a királyi székhelyre, kellemes és kényelmes otthont fog nyújtani számodra.
Köszönöm a szíves felvilágosítást, felelte az ifjú. Én azonban nem sokáig időzhettek ezen a helyen. Hogyha egy falat húst és a víznél valamivel kellemesebb italt kaphatnék Plessisben, az én igényeim és szükségleteim többre nem szorulnának. Mindegy, vajon a vadaskertből vagy a halastóból kerül-e ki az élelem?
Nem csalódom, te, fiam, valami ismerőst akarsz fölkeresni ezen a vidéken.
Csak ugyan. Valakivel szeretnék találkozni itt, felelte Durvárd. Tudniillik, édesanyám bátyjával.
Na és hogy hívják?
Érdeklődött az öregember.
Majd tudakozodunk utána, mert hát nem tanácsosám, hogy mindjárt egyenesen a kastélyba hatolj be, ahol könnyen kémnek tarthatnának.
Még csak az kéne. Engem kémnek tartani? Az áldóját E bezzeg, kipróbálnám rajta a vasamat, ha engem ezzel a gyanúval akarna megbélyegezni. Nagybátyám nevét különben megmondhatom. Leslie. Becsületes és általánosan tisztelt név.
Hát azt nem vonom kétségbe, de tudd meg, fiam, hogy hárman szolgálnak e névvel a skót gárdában.
A nagybátyám neve Leslie Lajos, felelte az ifjú.
A három Leslie közül ketten viselik a Lajos nevet.
Az én nagybátyámat Sepp helyes előnévvel szokták megkülönböztetni. Családi nevünk ugyanis olyan gyakori a skótok között, hogy csak nem valamennyinek melléknevet is adnak.
Ez tehát a nom de guerre, nem de? Ha jól emlékszem, a te nagybátyád a Balafré nevet viseli tekintettel arra a Sepp helyre, mely az arcán látható. Hát, mondhatom, hogy derék férfiú és jó katona. Közvetlenül a király körül teljesít szolgálatot. Ej, no, de most, ifjú barátom, még egy kérdést. Fogadni mernék, hogy nagybátyád mellett te is a királyi testőrségnél szeretnél szolgálatot vállalni. Nagy cél, amelyet magad elé tűztél, és előnyös, mert hiszen még fiatal vagy.
Lehet, hogy ez a gondolat csak ugyan foglalkoztatta az elmémet, felelte Durvárd közönyös hangon. De még hogyha így is lett volna. Ó, hát ez az álom rég szerte foszlott.
Hogy mondottad, ifjú ember?
Kiáltott fel az öreg kísérő.
Éleki csinlő hangon beszélsz te egy olyan állásról, amelynek elnyerésért hazád legnevesebb fiai versengenek?
Hát, én csak jó szerencsét kívánok nekik hozzá, felelte az ifjú rendíthetetlen nyugalommal. Őszintén szólva, a francia király szolgálatába szegődni nem lenne rossz, finom, drága ruhákba öltöztet, a legjobb ételeket adja elém. Én azonban szeretem a szabad levegőt, és inkább ezt választom sem, hogy kalitkába vagy fecskefészekbe zárassam be magam, ahogy ön azt a bors tartót nevezte. De mindezeken fölül, tette hozzá halkhangon Durvárd, nyíltan kijelentem, hogy nem szerethetem azt a kastélyt, amelyet olyan fák vesznek körül, amelyeken olyan gyümölcsök teremnek, mint amilyet én ott látokni.
Tudom, mit akarsz mondani vele, jegyezte meg az öregember. De azért nem árt, ha világosabban fejezed ki magad.
Hát, hogy világosabban beszéljek, nézen oda. Egy nyíl lövésnyire van egy szép tölgyfa, és arról a szép tölgyfáról lóg egy akasztott ember, épp oly szürke ujjasban, mint az enyém.
Baszkedj, csak ugyan, felelte az öregember. Minden esetre épületes látvány egy fiatal szem számára, noha éppen nem szokatlan nálunk. Ma holnap már őszre fordul az idő, és hosszú, csöndes holdas éjszakánként az utak még bizonytalanabbakká válnak. Hát, bizony, fiam, láthatsz akár 10, sőt, akár 20 ilyen gyümölcsöt lógni a fán. De hiszen azok csak madár ijesztők, hogy az akasztófa virágokat elriasszák. Mert hát mindennik ilyen akasztott ember földi életében többnyire tolvaj, áruló, utonálló, vagy legalábbis a szegény ember elnyomója volt. Nem kár értük. Íme, ifjú ember, ez a mi hercegeink igazságszolgáltatása.
Hát, hogyha én Lajos király lehetnék, jegyezte meg az ifjú, legalább kisé távolabb akasztatnám fel őket a kastélyomtól. Fúj, egészen idáig érzem a rothadás szagát.
Hát, ha csak ugyan becsületes és hű szolgája akarsz lenni a mi fejedelmünknek, akkor magad is igaznak fogod találni azt a mondást, hogy nincs kellemesebb szag, mint ellenségünk hullaszaga.
Jegyezte meg az öreg ember komoly hangon. Hát, az árulót magam is gyűlölöm, és itt a karom, itt a fegyverem, majd elbánnék vele. De a holta után szűnjék meg a gyűlölet. Ha nem csalódom, már közel járhatunk a faluhoz. No, de most már láthatja, jó uram, hogy étvágyamat sem a bosszankodás, sem a nedves ruha el nem tudja rontani. Keressünk föl tehát minél előbb egy vendégfogadót. De mielőtt az ön szíves vendég szeretetét elfogadnám, mondja meg, jó uram, kinek tisztelhetem és mi néven nevezhetem önt?
Hát engem általában Péter mesternek hívnak. Független polgár vagyok, aki a sajátjából él. Ez az én címem.
Tehát... Péter mester, önnek igaza van, felelte Durvárd. Áldom a véletlent, hogy minket összehozott, mert okos és jó tanácsra még ezután is szükségem lesz, és azt mindig hálás szívvel fogadom. Eközben apránként föltünedezett a templom tornya, s egy nagy feszület jelezte, hogy a falu bejáratához érkeztek. Péter mester azonban most letért a járt útról, és azt mondotta ifjú utitársának, hogy az a vendégfogadó, ahová őt vezetni szándékozik, kissé félreeső helyen van, és csak jobb fajta vendégeket fogad be. Péter mester, hogyha ön ez alatt olyan vendégeket ért, akiknek tömött pénztárcájuk van, nos, akkor már csak inkább szembeszállok azokkal a rablókkal, akik azt az országúton gyakorolják, semmint azokkal, akik azt a vendégeiken hajtják végre.
Paszkedjő, felelte mosolyogva Péter mester. Mi óvatosak vagytok, tiskótok. Az angol teketória nélkül nyit be a vendéglőbe, eszik, iszik kedvére, és a fizetésre majd csak akkor gondol, ha már megtömte a bendőjét. Te azonban elfelejted, Quentin mester, hogy én tartozom neked ezzel a reggelivel, mégpedig azért, mert az én hibámból fürödtél meg, és lett nedves a ruhád. A tévedésből okozott sértést így módon akarom én helyrehozni.
No lám, én már el is felejtettem a fürdést, a sértést, a jóvátételt, mindent, felelte a nyílt szívű ifjú. Gyaloglás közben a ruhám szinte már teljesen megszáradt, barátságos meghívását azonban dehogy is utasítom vissza. Mert hát a tegnapi ebédem bizony elég sovány volt, tegnap este pedig nem vacsoráztam. Én önben egy becsületes polgárembert látok, Péter mester, nincs ok tehát arra, hogy szíves meghívását el ne fogadjam. Péter mester titokban mosolygott, tetszett neki az ifjú önérzetes, szinte büszke magatartása. Eközben a két vándor szilfáktól árnyékolt, keskeny hegyi ösvényen ereszkedett le, amelynek végén egy kapuajon át roppant nagy vendégfogadó udvarára értek, amely szemmel láthatóan oly urak elszállásolására szolgált, akiknek a szomszédos királyi kastélyban volt dolguk, ahol azonban 11. Lajos király csak nagy ritkán látott vendégül valakit. A szabálytalan alakú nagy épület kapu bejárata fölött líliommal ékesített cégér lógott. Annak az élénk nyüzsgésnek, ami abban az időben észlelhető volt az olyan vendégfogadókban, sőt, magányos házaknál is, ahol előkelő utasok szoktak megszállni kíséretükkel, itt nyoma sem volt, sem az udvaron, sem a vendégszobákban. Úgy tűnt föl, mintha a szomszédos királyi palota komor, barátságtalan jellegét erre az épületre is rányomta volna, amely pedig voltak éppen a békés, tűrés, derűs társas élet és víg lakomák színhelyéül volt számva. Péter mester, anélkül, hogy valakinek szólt volna, kinyitott egy oldalajtót, és társával együtt belépett egy tágas szobába, ahol rőzseny alább pattogott vígan a tűzhelyen, és már minden előkészület meg volt téve a dús, erőteljes reggelihez.
A komám ugyancsak jól serénykedett, szólalt meg Péter mester. Gondoltam, hogy fázol, jól esik tehát a meleg szoba. De az éhségedet is lesz mindjárt, mivel csillapítanod.
Péter egyet füttyentett, mire a vendéglős megjelent, könnyedén meghajtotta magát, de nem mutatkozott olyan beszédesnek és közlékeny embernek, mint amilyenek a francia vendéglősök voltak általában.
Reggelit rendeltem egy úr számára, mondotta Péter mester. Nos, rendben van.
A vendégfogadós válasz helyett ismét könnyedén meghajolt, és mialatt a pompás reggelihez való ételeket az asztalra rakta, azok dicséretére egyetlen szava sem volt, pedig azok mindenféle dicséretre érdemesek voltak, amivel a francia vendéglősök ételeiket ugyancsak el szokták halmozni.